A művészet, legyen az bármelyik megnyilvánulási forma, festészet vagy irodalom, költészet, számtalan példa van rá, működhet terápiaként az ember életében válságos időszakokban. Ha nem is terápia, de mindenképpen egy gyász feldolgozása Per Krisztián legújabb verses kötete, amely a 42 címet viseli. Egyszerű a cím értelmezése. 42. születésnapja előtt jelent meg a könyv, amely oltár, búcsú, örök emlékezés Zsófira, a 25 évesen elhunyt társra. Per Krisztián ezzel a kötetével tért vissza az irodalom színterére. Olyan öntörvényű emberről beszélünk, aki 15 évvel ezelőtt több kötettel és számtalan elismeréssel a tarsolyában mindent felrugott, vagy abba hagyott, és az egyik legígéretesebb budapesti tehetségként odébb állt. Most pedig másfél évtizedes keresgélés másképpen élés után ismét elkezdett verset írni. A 42 című kötet már Zsófi halála előtt elkezdett íródni, de a lány örök távozása kellett ahhoz, hogy az olvasók és a szakma egyből felkapja a fejét, a kötet egyből sikeres legyen. Mélységesen bensőséges, őszinten, önmagával szemben is kíméletlen gondolatokkal telített könyv lett ebből, amely elengedi, útjára bocsátja, ugyanakkor örök emléket is állít a már csak személyes tárgyai révén jelenlévő Zsófinak, aki minden bizonnyal örök emlék marad, az örök szerelem záloga, de akit mindenképpen el kell engedni ahhoz, hogy az élet folytatódhasson. Az emlékezés még jó, jóleső, szükséges, akár csak a kötődés. A 42 című kötet formátuma sem szokványos, minden második lap össze van fogva, nincs feltépve. A vers belül rejlik, az olvasónak saját kezűleg kell felszakítania a lapokat, hozzá kell jutnia a vershez, a gondolatokhoz, a lányhoz, aki már nem ebben a földi létben sugározza a boldogságot. Ahogy Per Krisztián mondja, vannak az előtte és az utána versek. A gyötrelmes gondolatok, az olykor rejtegetni való intim részletek, amelyekhez nem lehet egykönnyen hozzáférni. A vallomások, a szenvedés lenyomatai, a Zsófival zajló párbeszédek csak úgy hozzáférhetőek, ha az olvasó vágja fel a lapokat. Szent írásként olvassuk ezeket a sorokat, kissé szégyenkezve, hogy bekukkintottunk egy személyes versnaplóba. És természetesen nagyon személyes az is, ami az összefogott lapokon kívül található. A szerző itt is kíméletlen, az önmagával folytatott párbeszéd már saját életében tesz rendet, immár a visszatért költő életében. Per Krisztián tavaly novemberben járt Marosvásárhelyen a Nemzetközi Könyvvásáron. 42 című kötetének Erdély bemutatója ez alkalommal volt. Egy közönség találkozón azt mondta, most már első helyen a költő áll, és utána következik Per Krisztián. Vele beszélgetünk, a kérdésekre ugyanolyan kíméletlenül őszinte válasz érkezik, mint amilyen a 42 című kötet.
Először van a költő, és utána vagy te. Tehát sokszor első helyen a költészet áll, és csak azután jössz te az életeddel. Ez hogy van? Ezt most azért is kérdezem, mert volt 15 év, amikor gondolom nem a költészet, meg a költő állt első helyen.
Hát igen, tehát abban a 15 évben nem ezt gondoltam, de egyébként pontosan azt mondom, hogy a szöveg van előtt, tehát nem is a költő. A költő az egy bizonyos értelemben egy szerep, aminek az ember vagy igyekszik megfelelni, vagy valamilyen módon lebontani, vagy dekonstruálni ezt a szerepet, de az már nem azonos velem, a civil Per Krisztiánnal, de azért mégiscsak ahhoz van több köze. De a vers maga, a szöveg, az aztán már végképp elszakadt, és tárgyasult, és elvált tőlem. Hát az a gyerekem. Úgy már rögtön nem hangzik olyan furcsa, hogyha egy anyuka azt mondaná, hogy a gyerekem az fontosabb, mint én. És valami ilyesmi van. De hát ugyanezt elmondhatom a színházi előadásokról is. persze vannak nem szeretem szíjázi előadások, vagy nem szeretem melók, amikben dolgoztam, és akkor ez bonyolultabb ez a helyzet, de hogyha mondjuk szeretem, akkor ténylegesen azt gondoltam akkor is, hogy az a fontos, az a valami, én tök másodlagos vagyok a mindenféle, nem tudom én, esetleges igényeimmel ahhoz képest, hogy az álljon a lábán, az működjön nekem, az a fontos. Ebben biztos van egy valami fajta aszkézis, vagy lemondás saját magadról, de pont ez rettetesen felszabadító érzés is egyben. Tehát azok az emberek, akiknek ügyük van, vagy dolguk van ebbe a világba, azok valahogy azt gondolom, hogy jobban érzik magukat, mint akiknek nincs ügyük és dolguk, és ezért nincs is semmi, ami fontosabb lenne számukra saját maguknál. Az, hogyha te vagy saját magad számára a legfontosabb, azért az eléggé magányos helyzet valójában, és hogyha meg van valami, az lehet a szerelmed is, aki fontosabb, mint te, az egy jó helyzet, akkor az belefeledkeztél valamibe.
De külön tudod választani ennyire a költőt és önmagadat?
Hát nyilván nem teljesen, szóval ez egy picit modellszerű, és a valóság az mindig sokkal elmosódottabb, bonyolultabb és kuszább, kaotikusabb, mint a valóságról alkotott modell, szóval igen, tehát ennyire erősen nincsen ez. Mondok egy nagyon egyszerű példát, vagy dolgot ezzel kapcsolatban, hogy én elég gyakran egy első verzió megírásához, ahhoz megisztom egy üveg bort. Aztán egyébként, amikor átírom, akkor meg pont, hogy nem. De van az, amikor a kezdeti szorongások oldására, hogy átlendüljek azon az állapoton, amikor bénultan, még le se írom a mondatot, már kiúztam fejbe az egészet, és azt gondolom, hogy totálisan tehetségtelen vagyok, az egész életem bluff volt, most fogok lelepleződni, és a többi, nem megy az írás. Meg nem is csak az, hogy nem megy, hanem ki vagyok én, hogy érdekes legyen, amit mondok, és a többi. Szóval a kis hitűségnek ezen a fontos stádiumán, ezen azért segít átlendülni az üvegbor, és segít abban, hogy megírjam az első verziót, ezzel én így vagyok, mások nem. No de, természetesen ezzel párhuzamosan baromira féltem a májamat, a hasnyálmirigyemet, az egészségemet, és baromira tudom, hogy nem kéne meginni ezt az üvegbort, de mégis megiszom, mert azt gondolom, hogy egyszerűen fontosabb a vers, és hogyha ennek az esetemben ez az ára, hát akkor ezt az árat meg kell fizetni. Nyilván itt azért most előállt egy furcsa helyzet, mert hogy ezeknek a verseknek viszont többek között sajnos az is volt az ára, hogy meghaljon a Zsófi, és ezt az árat viszont nem fizettem volna meg semmiképpen, mert a saját életemet, a saját egészségemet, saját magamat, azt szívesen tönkreteszem, de más életét, azt meg enyhén szólva nem. Szóval ez egy olyan ár volt, amit ha megkérdeznek, nem fizettem volna meg, de hát ha már viszont az történt, hogy megtörtént ez a dolog, akkor meg nem hátrálhattam ki a feladat elől.
Már csak értesen gondolom.
Így, persze. Remélem, hogy valamennyire látszik a könyvből, hogy azért volt egy olyan ambícióm, hogy egy kis emlékművet, egy miniatűr Taj Mahalt építek a Zsófi emlékére, hogy ő valamilyen módon azért látszódjon ezekben a szövegekben, valahogy éljen tovább ezek által, még hogyha ilyen teljesen absztrakt módon is, és ez nyilván olyan nagyon nem segít, mert segíteni az segítene, hogyha a húsvér lényel tudnék valahogy találkozni. Tehát beszélgetni, mert hogy nyilván az érintés semmi nem pótolja. Bár persze gondoltam már olyanra is, hogy így én azzal is kiegyeznék, hogy akkor nem tudom, én éljen Kanadába, és hetente egyszer tudjunk, nem tudom én csetelni, már attól sokkal boldogabb lennék, és hát ez nyilván hülye abszurd gondolatok, és nem tudom én valóságból való menekülésszerű fantáziák. Egyszer egy barátnője, egy régi barátnője, egyetemi főmtársa, az azt mondta nekem, kicsit párás szemmel, hogy szokta esténként olvasni a könyvet, mert hogy picit olyan sok helyen, mint hogyha a Zsófival beszélgetne. Ennél nagy dicséretet nem kaptam, miközben ez egy nagyon intim vagy belső mondat, tehát ez nem a dolog irodalmi értékéről szól elsősorban, és nem kritikai megközelítés, miközben én szeretném, legalább ugyanennyire érdekel, és hangsúlyozom sokszor, hogy azért ez egy irodalmi mű, és mint ilyen nyilvánvalóan konstrukció, nyilvánvalóan fikció egy része, és a többi, tehát azért nem minden, és nem tökéletesen úgy volt, és nem mindenről, és nem pontosan azt gondolom, azt nem én gondolom, azt a vers gondolja, vagy azt nem én mondom, azt a vers mondja, hogy azért az egy vers, tehát hogy mert szokták emlegetni az őszintesség számomra nehezen meghatározható fogalmát ezzel kapcsolatban, ezzel a könyvvel kapcsolatban, és olyankor elmondom, hogy az őszintesség az is egy valamilyen értelme nyelvi, egy retorikai alakzat, tehát egy konstrukció, egy imitáció. Mondjuk egy példát, jó? Van egy olyan sor, hogy 5 évről, 2 hónapról és 5 napról már csak annyit mondok 5 év. Az, hogy ez a pontosság, ez nyilván egy kicsit annak a mintájára, amikor a gyógyult alkoholisták azt mondják, hogy már nem tudom, én 2767 napja nem iszom. Ez hangsúlyozza a dolognak a jelentőségét, kettőségét, és valahogy azt, hogy a valóságban is létezik, hogy van referenciája, hogy bizonyos esetben az őszintesség irányába mutat. Na, itt például tökre csaltam, hogy hasraütésszerűen mondtam nagyjából azt a számot, nem tudtam, hogy pontosan mennyi ideje voltunk együtt, utána tudtam volna nézni, tehát hogyha föltúrtam volna a Facebookot, akkor megtaláltam volna, hogy melyik volt az a nap, amikor először megláttam a Zsófit a műcsarnokba, ő egyel korábban meglátott engem, tehát ő már azért jött a műcsarnokba, mert meg akart mutatni a barátnőinek ezt a furcsa figurát, akit kinézett magának. De mindegy is, szóval én itt csaltam, és akkor utána arra gondoltam, hogy amikor rajta kaptam magam természetesen ezen a csaláson, hogy akkor nem csalok. Tehát akkor viszont utána nézek, és akkor azt a számot írom oda. Aztán azt gondoltam, hogy az igazi az lenne, hogyha ezt valahogy beleírnám, hogy hogyan kapom ezen a csaláson magam rajta, és hogyan korrigálok utólag, hogyan nézem meg utólag. A költészetnek ezzel a bizonyos értelemben mégiscsak hazugság jellegével is foglalkozom, vagy arra reflektálok. Aztán ezt az egészet végül is elvetettem, és azt gondoltam, hogy tulajdonképpen mindegy is, hogy mi az a számot. Valójában nem azt nem szoroz. És hát ilyen értelemben egyfelől csalás, másfelől ugye az irodalom az sokszor egy olyan csalás, ami igazabb, mint az igazság végül is. És abba bízom, hogy például ez a két sor is egy olyan csalás, ami valami igazságról lebbenti föl mégiscsak a fájtlat.
De hát az egész könyv egy kíméletlen őszinteség önmagaddal szemben is, meg szerintem a kettőtök kapcsolat, mind a ketten benne vagytok ebbe a könyvbe elejétől végéig. Őszinte kellett legyél, mert ezért születtek ezek a versek, nem? Mert csak így tudtad most megírni ezeket, hogy ő is ott van, nem?
Már jó fél éve dolgoztam, nem azt mondom, hogy napi, nem mondjuk 2-3 napi rendszerességgel verseken, aminek egyébként részben, nagy részben az volt az oka, hogy imponálni akartam a Zsófinak, be akartam neki bizonyítani, hogy igenis, hogyha akarom, akkor ez a dolog, ez még nekem megy, hogy ő nem méltatlanra pazarolja el az életét, hanem hogy én vagyok valaki, miközben persze pontosan tudom, hogy ugyanúgy senki és semmi vagyok, mint mindenki más. Tehát ott volt ebben egy ilyenfajta ilyen bizonyíték, meg hát tényleg hát ugye hasztott rám az ő noszogatása és a többi. Szóval én már akkor dolgoztam, tehát valami lett volna, abszolút lett volna egy tök más könyv. Nyilván tizedek korát szól, hogyha nem történik ez a tragédia a Zsófival. Hát így meg ez lett. Költőként azt nem engedheted meg, mikor írsz. Az írás nem engedheti meg magának, nem engedheted meg magadnak, hogy hazudj. Ami sok mindent jelent, nem engedheted, hogy klisséket használj, hogy konzerv megoldásokat használj, hogy ne áss egy dolog mélyére, hogy ne nézd meg egy dolognak a másik oldalát, hogy ne reflektálj. Borisnak van egy szövege, amit nagyon szeretek, onnan lopom ezt a metaforát, biztos nem pontosan. Tehát a kisollót azt ne a zsebkendőd célének cakkozására használjad, mert ez nem művészet, nem irodalom, ez rokokó. Ha nem arra használd, amire a kisoldó való, hogy váljál bele a húsodba, és nézd meg, hogy milyen vagy belülről. És most már ezt nem ő mondja, ezt én mondom, hogy mindaz a szerep, szereplés, tetszeni akarás, tetszeni vágyás, szeretetészség, és a többi, ami a világban mozgat, és amitől maszkot viselsz, de a maszk alatt is maszk van, és az alatt is maszk van, és a szociális létezésedbe folyamatosan viselkedsz, hogy ezt nem teheted meg a versben, ott nem viselkedhetsz, ott nem szabad, hogy foglalkoztasson az, hogy majd milyen hatást váltasz ki kiből, és ott már akkor régen rossz, és akkor nem is fogsz tudni hatást kiváltani. A hatást úgy fogsz tudni kiváltani, hogyha nem arra kalkulálsz, nem arra számolsz, nem egy biznisznek fogod fel az egészet, nem egy hiúsági dolognak fogod fel az egészet. Verset akarsz írni, és azt akarod, hogy ez a vers kifussa a saját formáját, és a lehetőségeid is képest a legjobb legyen, nem pedig azt akarod, hogy elmondhassd magadról, hogy költő. Az lehet, hogy egy kocsmában jó hangzik, lehet, hogy lehet vele nem tudom csajozni, talán annyira azért nem, mint az egy időben lehetett azért valamennyire, és a többi, de ezek társadalmi szerepek, ezek hiúságok, ez nem érdekes. De közben másfelől az van, hogy azért is írsz, mert hiú vagy. És akkor viszont ezzel a hiúságoddal is le kell számolnod azáltal, hogy reflektálsz. Az, hogy az életben te nem tudom én így viselkedsz, vagy úgy, hogy becsapod-e a barátaidat, vagy nem, ez persze nagyon fontos abban, hogy jó életet élsz, meg hogy jó érzése a közeledben lenni, meg hogy nem tudom én hasznos tagja vagy a társadalomnak, és a többi. De ezek nem érdekesek a vers szempontjából. Tehát elviselhetetlen alakok tömegei írtak nagyon jó verseket. Pont azért, mert a versben szembenéztek az elviselhetetlenségükkel, és azt mondták, hogy ez tarthatatlan helyzet. És akkor abban a versben egy pillanatra megváltódtak. Nem csak a bűnt pakolták bele abban a versben, hanem a megváltást is. És emiatt tudnak működni a versek, és emiatt tud egy olvasó is, ha minden jól megy, azt érezni, hogy itt akkor ő most meg van szólítva, és valamit kapott.
Ez, hogy így közösen vagytok jelen ezekben a versekben, ez neked segített a tovább lépésben, és gondolom mindenképpen, de volt egy ilyen terápia jellege akár.
Nem szeretnék annak a profizmusnak a fényében tündökölni. Egy időben egyébként az egyik önhazugságom az az volt, hogy ugye azt mondtam, mert azt olyan jól hangzó dolog volt mondani, mert olyan sokan mondták előttem egyébként, hogy hát a költészet az egy mesterség, az egy szakma, egyrészt megtanulható, és a többi. Ezek féligasságok, van bennük igazság, de mégiscsak féligasságok. Mert másfelől viszont én egyáltalán nem tagadom azt, hogy igenis van az írásnak terapikus funkciója, és valahol mégsem csak mesterség, akkor az már régen rossz. Hogy akkor olyan verset írsz, amilyet akarsz. Eleve, ugye ezért, tehát olyan iszonyatosan képzett vagy a szakmádban, hogy olyan verset írsz, amilyet akarsz. Én nem verset írok, amilyet akarok, én verset írok, amilyet tudok. Milyen az a vers akar lenni. Az, hogy én mit akarok, az tök másodlagos. Az elején még tudom, amikor elkezdem, és aztán akkor jó a szöveg, hogyha elvisz valamerre, és olyan ponton lukadok ki, amire én nem is gondoltam, hogy ott fogok kilukadni. Akkor azt gondolom, hogy akkor az egy utazás volt, akkor velem is történt valami. Elengedhetetlen, hogy írás közben veled is történjen valami. Minden munka az voltak éppen, minden művészi munka, de minden jól végzett munka az az embernek részben, és elsősorban a saját magán végzett munka. És igen, ezt kell, hogy végezzel ezt a munkát, az önismeret munkáját, azt végezzel magadon. És hát egyébként simán előfordul az, hogy az a kép, amit a tükör mutat, az nem fog neked nagyon tetszeni, de akkor se csaljál, tehát ne fessél magadra szebb vonásokat, mint amilyenek a vonásaid valójában.
Nagyon érdekes ez a kötet, ugye azáltal, hogy össze vannak a lapok úgy fogva. Picit talán rejtve akartad hagyni azért az intimitás leple alatt ezt a Zsófi-féle részt, vagy vajon honnan az ötlet?
Viszonylag az elején nyilvánvalóvá vált számomra, hogy a Zsófi halála után írt versek, azok valahogy és valamiben, és nem is tudom pontosan megfogni vagy megfogalmazni, miben, de mások, mint amilyeneket előtte írtam. Egyébként sok mindent tudok róla mondani, tehát vannak egészen olyan dolgok, amik tök nyilvánvalóak, és én nem is vettem észre. Tehát azt például a Borsik Miki, a kötet szerkesztő vette észre, hogy elég sokszor a Zsófi halála előtt írt versekben is használok egyes a második szemét, tehát tett, csak az mindig ilyen önmegszólító alakzat, tehát ott a te, az engem jelent, és Per Krisztián magához beszél, vagy hogy mondjam, az a lírai én magához beszél, önmegszólító vers. Tudod, hogy nincs bocsánat, mondjuk, hogy a József Attilát mondjak. Hozzáteszem egyébként az is volt, hogy amikor olyan végtelen profinak akartam fiatalon látszani, akkor arra keres, hogy ki a legfontosabb magyar költő, bárkit inkább mondtam volna, mint József Attilát, mert aztán kínosnak éreztem, hogy minden második ember azt mondja, hogy József Attila, mert az olyan evidens. El kellett tennie időnek, amikor azt gondoltam, hogy nem akarok én senkinek megfelelni, nem akarok én semmilyennek látszani. Én tényleg azt gondolom, hogy a József Attila a legfontosabb magyar költő, tényleg elment egy olyan pontig, ameddig azt hiszem senki sem ment el. Miközben vannak egyébként költők, akik talán jobban foglalkoztatnak engem, de attól még látom a nagyságrendi különbséget. Na de most visszatérve, szóval, hogy önmegszólító alakzatok voltak az előtte versben ezek az EPR2-k, és minden utána versben, következetesen mindenben a Zsófi a te. Mindig hozzábeszélek, nem magamhoz. Hiszen egy olyan dolog, amit nem döntöttem el, és nem tudatosan csináltam, hanem egyszerűen ez az állapotom és az abból való megszólalás magától idézte elő. És még van sok ilyen dolog egyébként, de hogy viszont korán rájöttem, hogy ezek nem olyanok már ezek a versek, és ezt valahogy jelezni kell. Én félig egyébként ilyen performerként tekintek magamra, és az is egy performatív gesztus, hogy azt nem elmesélem, hogy ez miféle törés volt az életemben, és ezáltal milyen törés a poétikámban, abban, hogy mit gondolok egy versről, hogy hogyan ülök neki egy versnek, és a többi, hanem megmutatom, demonstrálom. Tulajdonképpen egy ilyen body artként, vagy nem is tudom miként, így a nyers valóságot így oda cseszem az asztalra, megmutatom. Csak az volt a kérdés, hogy ennek mi a módja. És hát az első ötletem egyébként speciál az volt, hogy majd az Eszterházy Szívsegédigéj című regényéből ellopom a fekete oldalt. Gyászkeretesek ugye az oldalak, és aztán van egy oldal, ami meg tök fekete, és fehérrel van annyi írva rá, hogy zengő érc vagyok és pengő cimbalom, gyűlöllek. Hogy ellopom a fekete oldalt, hogy az lesz a törés. Aztán írtam beugrott, hogy volt nekem régen ez a felvágatlan könyv ötlet, és ez hirtelen megtelt itt jelentéssel. Igen, egyrészt arról is szó van, hogy valami, amit legszebben elrejtenék, mint egy beteg vadállat. Az ember el akarja rejteni a sérültségét. Hogy azt gondolja, hogy az valami szégyen, hogy nem tartozik senkire. Hogy amikor rosszul vagy, akkor inkább otthon maradsz. Neked az a kötelességed, hogy a társaságban egy szórakoztató ember legyen, egy társasági lény, egyfelől, másfelől meg mint hogyha a seb, az a szégyen lenne, hogy mint hogyha annak lenne valami oka. Ugye a Jobbnak is az a problémája, hogy ha ver az Isten, akkor biztos, ami rosszat csináltam, mert különben nem verne. De akkor mit csináljak, hogyha újra és újra végignézem a múltamat, és nem csináltam semmilyen olyan összemérhető rossz, és nem csináltam rosszat, nem voltam gonosz ember és a többi, és mégis ver. Tehát, hogy akkor mi van, akkor az Isten nem igazságos, akkor a világ irracionális, és keresi magába a büntetésének az okát, mert nem képes azt belátni, hogy igen, az Isten az nem mindig igazságos, vagy nem az, a világ nem igazságos. És valami ilyesmi lehet a háttérben, hogyha én sérült vagyok, én meg vagyok recsenve, akkor azt magamnak köszönhetem, annak én vagyok az oka, az valamit a belső romlottságomról árul el, lehet, hogy ez az oka, de mindesetre az ember olyankor azt nem mutatná. És akkor én meg azt gondoltam, hogy de igenis, én ezt meg akarom mutatni, erről akarok beszélni. Pont a dolognak a kicsit tabussága miatt, ezzel, hogy ott azok belül vannak, ezzel egy picit ezt is demonstrálom, ezt a, hogy a legszívesebben elbújnék, de nem tehetem, mert nincs hova bújni egyébként. Plusz az olvasót is ráveszem arra, hogy ha be akar lépni ebbe az intim térbe, hogyha akar látni valami olyasmit, ami igazából nem feltétlenül emberi szemeknek való, hogy amit legszívesebben nem mutatnék meg, akkor legalább így szimbolikusan ahhoz valamilyen agresszív lépést kell tenni. Tehát hogyha bele akarsz nézni, bele akarsz túrni a beleimbe, a féle béljósként, tehát ahhoz fel kell vágni a hasfalat, és ezt nem fogom neked megsporolni, ezt a munkát, ezt neked kell elvégezni. Kedves olvasó, én azt is gondolom, hogy ez egy agresszív lépés az olvasóval szemben, de hogy maga ez a dolog, hogy késsel olvasol egy könyvet, annak valahogy van köze a könyv témájához, tehát nem öncélú az egész, ez nem szokás könyveket késsel olvasni, és a többi, tehát hogy valahogy a részesévé válsz a történetnek ezáltal, ha akarod, ha nem. Ráadásul kiderült, hogy csomóféle stratégia van arra, hogy akkor hogy vágja föl, hogy olvassa, hogy előbb elolvassa kívül, és a többi. Tehát, hogy abszolút az olvasó döntésére van bízva, és én már sok stratégiával találkoztam, szóval végülis kiderült, hogy működött ez az ötlet, valami ebből a dologból, sebzeni és sebződni az, hogy függ össze egymással. Erre sikerült valamit elmondanom ezzel a tulajdonképpen verseken túli gesztussal.
Az felvetődött benned egy pillanatig is, mielőtt a könyv megjelent volna, vagy mielőtt a kiadónak odaadtad volna, hogy azért mégsem tárom a közönség elé ezeket az írásokat?
Nem, volt egy elmondhatatlan, lehengerlő bizalom a kiadó részéről, tulajdonképpen azonnal megvettek. Amikor már láttam, hogy mi lesz ez a könyv, és én azt szerettem volna, hogy jelenjen meg a 43. születésnapom előtt, mégiscsak az a címe, hogy 42, és első körben azért ez a címe, mert 42 éves vagyok. És azt már akkor tudtam, az első versenynél bőven miatt meghalt a Zsófi, tudtam, hogy 42 lesz a címe. Egyfajta ilyen önlefokozásként, vagy nem tudom, hogy azt akartam ezzel mondani, hogy hát ez ennyi. Tehát én 42 éves vagyok, és ide jutottam, ennyire futotta, ebből a perspektívából tudom nézni a világot. Aztán nyilván kiderült számomra is, persze, hogy van ennek gazdag konnotáció ennek a számnak, tehát a Douglas Adams Galaxis úti kalauz stopposoknak című művében az élet és a világmindenség meg minden, szóval az élet értelmére a kérdésre adott válasz az, hogy 42, most ezt nem mesélem el hosszan, de a maratoni táv is 42 kilométer például, ezt utóbb tudtam meg. Szóval tudtam, hogy 42 vers lesz benne, 2x21, és konkrétan akkor volt késznek, gondoltam 16 és 7, tehát 23 verssel állítottam be a kiadóhoz, hogy én azt szeretném, hogy ez jelenjen meg legkésőbb könyvhéten, tehát július 22-e előtt. A kiadó azt mondta, hogy oké. Okay. Sőt, beleraktak egy időprésbe, hogy akkor viszont ne könyvhét legyen, hanem költészet napja, ami azt jelentett, hogy február végre le kell adnom a szöveget, ami hát egy hihetetlen időprés volt, és például ebben én utólag látok valami fajta nagyon okos pedagógiát, tehát az is lehet, hogyha nincs ez az időprés, akkor szétfolytam, széthullottam volna, és akkor is valami más történik. Így rá voltam kényszerítve arra, hogy minden nap, minden reggel, minden este neki üljek. Oké, okay, készült a könyv. Viszont aztán volt egy ilyen hülye vita, ahol én voltam a hülye a könyvborítóról. Meggyőztek végül, szerencsére, mert nem ragaszkodtam fogalkörömmel a hülyeségemhez. Volt egy olyan pillanat, amikor azt gondoltam, hogy én azzal megyek be, és úgy megyek be, hogyha nem az lesz, amit én akarok, akkor jó, hát akkor adjuk az egészet a francba, akkor meg se kell, nem, akkor nem érdekel ez az egész. Mert azt gondoltam, hogy nekem az volt a dolgom, hogy megírjam. Hogy ezt a munkát elvégezzem magamon, ezt a munkát elvégezzem a papíron, de a munkával tartoztam a Zsófinak, és a többi már nem érdekel. Az, hogy ez megjelenik-e, vagy sem, hogy mikor jelenik meg, hogy elolvassák-e, vagy nem, hogy hányan olvassák-e, megveszik-e, vagy sem, ez engem már nem érdekel. Ez már egy másik dimenzió, amivel én nem foglalkozom. Nyilván rettenetesen jól esik, hogy úgy tűnik, hogy tetszik az embereknek, bizonyos értelemben egy verses könyvhez képest siker lehet, és megveszik és elolvassák. Nyilván kiú állat vagyok, tehát abszolút fontos ez mégis, de azért mégiscsak azt gondolom, hogy ez másodlagos ahhoz képest. Tehát itt elsősorban magamnak akartam megfelelni, azt akartam, hogy én érezzem azt, hogy megcsináltam, amit elvállaltam. Arra nem gondoltam, hogy hogy azért ne jelenjen meg, mert hogy az majd fölborítja az életemet, vagy hogy szégyelnivaló, vagy ilyesmi. Miközben természetesen fölborította az életemet, és szégyelnivaló dolgokról is beszélek benne. Csak valahogy az van, hogy amikor már beszélsz róla, akkor már hirtelen azzal megváltottad magad. Legalábbis nekem ez az illúzióm, vagy ezt gondoltam, hogy ha az olvasóval őszinte vagyok, akkor minden megbocsátatóvá válik, de látod, most megint az őszinteség szót használtam, amiről előbb azt mondtam, hogy használtatlan szó. Szóval hajlamos vagyok fél órán belül tök mást mondani, de hát ez is a része annak. Ilyen vagyok. Tehát sőt, azt gondolom, hogy az ember ilyen, hogy egymásnak ellentmondó gondolatokat képes gondolni tulajdonképpen egyszerre. Mindent az ambivalencia ural az életben.
És akkor ez most idáig volt, lezárult, bizonyos szempontból nyilván, és akkor kezdődik egy másik perspektíva, más fajta őszinteség versben.
Nem csúszhatok bele önismétlésbe. Az, hogy néz neki, hogyha ugyanazt a verklit tekerném még évekig, tehát azt nem lehet. De bizonyos szempontból csapdába csaltam magam, vagy bemattoltam magam, tehát ez annyira a Zsófira van ez a dolog fölfűzve, és a poétikai tétje is valamilyen értemben az ő megidézése, vagy a vele folytatott párbeszéd, hogy innen érdekes, és nehéz lesz tovább lépni, és nem tudom, hogy merre, de azt tudom, hogy dolgoznom kell, mert a működésben van a nyugalom, vagy hogy mondjam, tehát tényleg, ha három napig nem dolgozom, elkezdem hülyén érezni magam, ami persze hülyén hangzik az én számból, aki ellustult az életéből rengeteg időt, de most mégiscsak abban a helyzetben vagyok, hogy elkezdhetem magamon számon kérni, hogy figyelj haver, ha nem dolgozol, akkor tulajdonképpen minek rontod még itt a levegőt ezen a világon? Tehát minek élsz? Minek kelsz föl reggel az ágyból? Egyszerűen muszáj kénytelen vagyok dolgozni. Az, hogy mi fog ebből kisülni, hát arról vannak ötleteim, aztán majd kiderül, hogy azokból mit sikerül megvalósítani, de fogok még verseket írni, és az is biztos, hogy nem örökké ugyanarról fognak ezek a versek szólni, mint ahogy változik az, hogy mi van bennem, az is változik, nyilván a versek is változni fognak. Ez egy folyamat, ahogy az ember elengedi a másikat, és ennek a folyamatnak állomásai vannak, és ezeket az állomásokat dokumentálni fogom, de aztán majd megtörtént az, hogy elengedtem, és hirtelen ott állok a semmi közepén, és rájövök, hogy már két napja nem is gondoltam a Zsófira, talán ilyen is lesz. Egyelőre ez például még elképzelhetetlen.